Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Elérkeztünk sorozatunk utolsó előadásához, a 21. alkalomhoz, amelynek címe Személyes találkozás Jézussal. János evangéliumának 14. fejezetéből szeretném Isten igéjét olvasni. János evangéliuma 14. fejezetében az első 3 verset. Így hangzik az ige: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Jézus a tanítványai vigasztalására mondta el az utolsó vacsora alkalmával ezt a búcsú beszédét. Búcsójának az alapját az képezte, hogy nem sokára vissza fog térni közülük oda, ahonnan jött, az atyához. Emiatt mondta nekik azt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Jézus 3 dologgal próbálta megnyugtatni és vigasztalni tanítványait, mindenek előtt arról biztosította őket, hogy bár az atyánál sok lakóhely volna, de én elmegyek, kimondottan azért, hogy nektek készítsek helyet. Nem általánosságba akar helyet készíteni Jézus. Nekünk személyesen akar helyet készíteni. Még azt is mondta a tanítványoknak ezzel a vigasztalásával, hogy gondoljatok mindig arra, az egymástól való elszakadás tulajdonképpen csak egy időleges dolog. Én elmegyek ugyan, de visszajövök. Visszafogok hozzátok, és értetek jönni. Amikor pedig visszajövök, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ettől kezdve mindig ott legyetek. Ez a Jézusi ígéret nem csak arra vonatkozik, hogy Jézus azért megy el, hogy lakóházakat építsen a mi számunkra, hogy majd a mennyben, amikor oda jutunk, akkor legyen hol lakjunk, legyen fedél a fejünk fölött. Nem ezt jelenti. Ez az ígéret sokkal inkább arra vonatkozik, hogy a főpapi szolgálata által az elveszített helyünket állítja helyre, és adja vissza nékünk. Az elbukott ember ugyanis elveszítette azt a jogát, hogy Istennel és a szent angyalokkal együtt természetes közösségben éljen. Az elbukott angyalokhoz hasonlóan elveszítettük ezt a jogot, hogy az Isten közelében legyünk. A Biblia az angyalokkal kapcsolatban mondja ki azt, ami ránk is érvényes, hogy helyük sem találtatott többé a mennyben. És Jézus ezt akarja visszafordítani. Az elveszített helyet, hogy újra helyünk legyen az el nem bukott lények között. Újra helyünk legyen az Isten közelében. Mennybe menetele által tulajdonképpen utat nyitott az Istentől elszakadt emberi család számára. Megnyitotta azt az utat, amit a bűn zárt be az ember előtt. Ha nincs megváltás, ha nincs Jézus Krisztus, előttünk ez az út, ez a mennybe vezető út soha nem nyílhatott volna meg. Ezért Jézus ezt a helyünket állítja helyre, ezt a visszavezető utat. De mivel az ember képtelen arra, hogy visszaszerezze elveszített helyét a szent lények között, na ezért bátorította Jézus a tanítványait, azt mondva neki, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben és én bennem. Jézus ugyanis a mennybe menetele után a főpapi szolgálatával kapcsolatos bűnrendezési eljárása, a vizsgálati ítélet az, ahol helyreállítja a mi helyünket, visszaállítja. Jézus ebben az eljárásában szeretné felfedni a mennyei lények előtt, az el nem bukott lények előtt azt, hogy az elbukott emberek között nagyon sokan vannak, akik méltók arra, hogy visszafogadják őket a szent lények közé. És Jézus kétféle módon próbálja ezt elérni. Egyrészt rámutat az őt követő bűnbánó bűnösöknek a bűnbánatára. Rámutat a megtérésére, a megváltozott életére, a megváltozott gondolkodásmódjára. Felfedi, hogy az újjászületés után, ha követnek is el bűnt, de az akaratuk már nincs benne. Már szabadulni akarnak, már nem akarják tenni azt. Már a bűn szenvedést jelent számukra, és iszonyodnak tőle. Másrészt viszont úgy hozza helyre a mi helyzetünket, hogy a saját igazságát adományozza nekünk. És mi Jézus Krisztus igazságába öltözhetünk. És attól a pillanattól kezdve, amikor Jézus elfedez bennünket, ahogy a 32. Zsoltárban Dávid megfogalmazza, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsátatott, vétke elfedeztetett, és akinek az Úr bűnt már nem tulajdonít. Jézus elfedezi a mi bűnünket, elfedez bennünket, és mi már csak Jézus Krisztus igazságába öltözötten állunk az el nem bukott lények előtt. Jézus azt is megígérte a tanítványainak, hogy amikor biztosítottá válik a mennyei hely részükre, akkor újra visszajön ide értük a földre, hogy végleg magához vegye őket. Ez a visszajövetel éppen olyan valóságos és mindenki által látható esemény lesz, mint amilyen az első advent alkalmával volt. Amikor Jézus felemelkedett a tanítványai közül, akkor az ott megjelenő angyalok azt mondták a tanítványoknak, ahogy láttátok őt elmenni, aképpen fog visszajönni is. És a Jelenések könyve pedig azt mondja, éppen ezért minden szem meglátja őt. Ahogy látták a tanítványok felemelkedni, látták azt, hogy végül a felhő eltakarta a tekintetük elől, na ugyanígy fog visszajönni. És a Jelenések könyve szerint minden szem meglátja őt. Bár akkor sokan lesznek olyanok, akik szívesen lemondanának erről az élményről, de már nincs erre lehetőség. Akkor már nincs ez a választási lehetőség. Akkor már meg kell látni őt dicsőségének királyi székébe visszajönni. Jézus ezt sokaknak meg is ígérte. Ezért, amikor a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy minden szem meglátja őt, akkor a Biblia hozzáteszi, még azok is, akik által szegezték is, akik halálának közvetlen előidézői voltak. Ők előbb feltámadnak azért, hogy az ég felhőiben visszajövő Jézust lássák az ő dicsőségének királyi székébe. Amikor Jézus ott állt a főpapok előtt, akkor nekik is azt mondta, bizony mondom néktek, meglátjátok az ember fiát eljönni hatalommal és dicsőséggel. Más alkalommal Jézus arról beszélt a tanítványainak, hogy a visszajövetele alkalmával kétfelé fogja választani az embereket, és ekkor nem az emberek között elfogadott normák szerint fog megtörténni a szétválasztás, hanem a menny mértéke szerint. Azt olvashatjuk Malakiás próféta könyvében, hogy akkor meglátjátok, különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. És ekkor már nem az lesz a fontos, hogy mi elfogadjuk-e Jézust, akarjuk-e őt követni, hanem az, hogy ő elfogad-e bennünket, és kész-e magához venni. Jézus visszajövetelének vannak bizonyos feltételei. És ezek egyike az, hogy minden emberhez el kell jusson Isten hírnökei által az ébresztő üzenet, az örökkévaló evangéliumnak a felrázó kiáltása. Jézus azt mondja a végidejéről szóló nagy beszédében, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul, és akkor jön el a vég. Jézus ebben az időben nem akar senkit tudatlanságban hagyni. Az evangéliumnak ez az utolsó hirdetése bizonyságul történik. Jézus visszajövetelekor már senki nem mondhatja azt, hogy én nem hallottam az Isten megváltói tervéről, nem hallottam az Isten szeretetéről. Mindenkinek hallani kell, sőt, döntenie kell. Isten azonban éppen ezért nem csak azt akarja, hogy az emberek halljanak róla, hanem azt is, hogy döntsenek, mert a saját jövőjük felett döntenek. Ennek érdekében Isten olyan körülményt fog támasztani, ami döntésre fogja késztetni az embereket. Megengedi, hogy annyira kiélezetté váljon a jó és a rossz közötti különbség, hogy mindenki előtt teljesen világossá válik, melyik az Isten országa felé vezető út, melyik az az út, amely az életre vezet. És neki kell személyesen dönteni, hogy akar-e ezen az úton haladni, vagy sem. Amíg egyetlen ember döntése bizonytalan, addig Jézus újra és újra késlelteti az ő visszajövetelének a teljesítését, késlelteti azt a pillanatot, amikor mindenki számára végleg lezáródik a kegyelem ajtaja. Jézus az általa kimondott ítélettel, amikor kimondja azt, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, de aki igaz, az legyen igaz ezután is. Amikor ezt az ítéletét Jézus kimondja, akkor tulajdonképpen mindenkinek jóvá hagyja a saját maga által választott döntését. Nem Jézus kárhoztat embereket. Nem Jézus predesztinál örök életre embereket. Mindenki saját maga választhatja meg azt, hogy mi legyen az életének a folytatása. Az élet vagy a halál. És ezt a választást hagyja jóvá Jézus a kimondott ítéletével. Jézus visszajövetelének feltételei között kell említeni azt is, hogy a Biblia szerint a bűn és a gonoszság annyira megsokasodik, hogy szükségessé válik az Isten közbeavatkozása. A történelem folyamán erre már sokszor szükség volt. Noé idejében is Istennek azért kellett közbelépni. A bábeli torony építésénél, Ábrahám történeténél, és még sorolhatnánk a bibliai példákat, hogy hányszor kellett Istennek közbeavatkozni, hogy a gonoszságnak az áradatát megfékezze és megállítsa. Azonban mindez mindig egyfajta kegyelemmel teljes volt. Isten meghosszabbította az emberi család életét. Az előttünk álló közbeavatkozás azonban azért fog megtörténni, mert az emberek gonoszságának a mértéke betelt az Isten ítéletében. Jelenések könyvében azt olvashatjuk, hogy az ő bűneik az égig hatottak, és az Isten megemlékezik erről. Az Isten mindent megtett az emberi családért, hogy személy szerint mindenki választani és dönteni tudjon, és a lehetőségek köre ezzel bezárul. Jézus visszajövetele, testvéreim, egy rendkívül csodálatos esemény lesz, különösen azoknak, akik Jézus mellett döntenek. Olyan esemény sorozat fog akkor történni, ami rendkívüliségében egyedül álló az emberiség történelmében. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott első levél 4. fejezetében írja le, a 16. és 17. versében, azt mondja az apostol, 1. Tesszalonika 4 rész 16-17 versében, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Itt is a végkicsengése ennek a csodálatos eseménynek az, hogy ettől kezdve mindenkor az Úrral leszünk. Ahogy János evangéliumában is azt olvastuk, hogy amikor visszajövök, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ettől kezdve ti is ott legyetek. Mindenkor az Úrral leszünk. Ennek az egész esemény sornak a rendkívüliségét csak fokozza az a tény, hogy akik feltámadnak akkor, azok nem olyan állapotban fognak feltámadni, mint ahogy meghaltak. Mert a feltámadás egy csodálatos átalakulást tartogat a számukra. Ezért a feltámadást követően Isten első csodája az lesz, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik. A feltámadás csodája által, Pál apostol szavát hadd idézem, megszabadulunk a halál fulánkjától. Az apostol nem azt mondja, hogy a haláltól, az egy másik dolog. A halál fulánkjától, ami előidézi a halált, aminek a következménye a halál. Mert mi a testünk minden sejtjében hordozzuk azt a méreganyagot, aminek a következménye a halál. A mi életünk eleve predesztinálva van a halálra. Meg vagyunk romolva minden sejtünkben. De azt mondja az apostol, ettől a fulánktól, ettől a méregtől szabadulunk meg. Minden sejtünk felszabadul a bűn következményének a rontásától. Megtisztulunk. Többé nem lesz fájdalom, betegség, nyomorúság, szenvedés. Mindez elmúlik, mert a romlandó romolhatatlanságot ölt. Az átalakulás másik csodája az lesz, ahogy az apostol fogalmaz, hogy e halandó test halhatatlanságot nyer és ölt magára. A Bibliában a halhatatlan szónak két jelentés tartalma van. Van egy abszolút halhatatlanság, ez azonban csak az Isten szuverén tulajdonsága, egyedül csak vele kapcsolatban említi a Szentírás, egyedül halhatatlan csak az Isten. Azért mondható abszolút halhatatlannak, mert ő az élet forrása. Ő nem kölcsön kapja az életet, nem valaki mástól nyerte, hanem benne van. Még másoknak is ő adja. A halhatatlan szónak azonban van egy másodlagos jelentése is. Halhatatlannak mondunk mindenkit, aki nem áll a halál uralma alatt. A halál és a halhatatlanság, ez két ellenpólus, ami teljes mértékben kizárja egymást. A halál csak a bűn miatt van, a bűn következménye, mert a bűn zsoldja a halál, mondja az ige, de ha a bűn megszűnik, akkor törvényszerűen megszűnik a halál is. Ha pedig már nincs többé halál, akkor csak élet van. Ha nincs többé halál, csak élet van. Bár függőségi szinten, de mégis csak élet van. És erről beszél a Szentírás. Ezt a halál nélküli életet nevezi halhatatlanságnak a Biblia. Ezt nyerjük mi az Istentől. Hiszen milyen lenne az, testvéreim, ha Isten úgy adná számunkra a romolhatatlanságot, az egészséges természetet, hogy élnénk ugyan hosszú ideig, de egy bizonyos idő után mégis számítanunk kellene arra, hogy egyszer vége lesz. Betegen, megöregedve talán még könnyebb is szembenézni a halállal, mint az örök ifjúság jegyében. Ezért az Isten ezt a két ajándékot egybe kapcsolja, és azt mondja, nem csak az egészséget, nem csak az örök ifjúságot adom vissza, hanem halhatatlanságot, az örök életet. Az átváltozás csodájaként még egy harmadik dologgal is megajándékoz Isten bennünket, a feltámadottakat. A Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 21. versében olvashatjuk, hogy elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Először is a Bibliában ez, hogy nyomorúság, nyomorult test, ez alatt a Biblia azt érti, hogy a bűnnel fertőzött, a bűnös emberi test. Amikor a Laodiceai üzenetben Isten a maga üzenetét elmondja a gyülekezethez, akkor azt mondja, nem tudod, hogy te nyomorult, nyavajás és egyéb vagy, és ezzel az ő bűnösségét akarja kifejezni az Isten, és most Pál azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, akkor ezt a nyomorult, nyavajás állapotunkat és testünket változtatja el, és teszi hasonlóvá az ő dicsőséges testéhez. A Bibliában a dicsőséges szó a szív tiszta és szent állapotát jelenti. Istennel kapcsolatban is ezt jelenti, amikor Mózes a Hóreben találkozik az Úrral, és megismerheti őt, akkor azt ismeri meg az ő dicsőségében, hogy az Úr irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmassága, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, vagyis az Isten jellemét ismeri meg. És Pál apostol is arról beszél, ha mi ezt az isteni dicsőséget, ezt az isteni jellemet fedetlen orcával szemléljük, akkor mi magunk is átváltozunk dicsőségről dicsőségre. Mi is Isten dicsőségéhez, Isten jelleméhez leszünk hasonlóvá. Pál apostol tehát azt mondja, hogy az átváltozásnak a csodája, a harmadik csodája az, Jézus a feltámadáskor megtisztít bennünket, a mi természetünket azoktól, az el nem ért tulajdonságoktól, bűnös hajlamoktól, amit a földi életünkben már nem tudtunk legyőzni, amitől már nem tudtunk megszabadulni. Hiszen ki az, aki a halála pillanatában azt mondhatná, én minden fölött győztem, és ha az Isten meghosszabbítaná az életemet, akkor nekem már semmi elhagyni való nincs az életembe, semmi elérni való cél nincs már előttem, mert én már mindent elértem. Ezt nem mondhatjuk. Mindenki csak egy bizonyos szintig jutott el a hitharcban és a küzdelemben. De amikor Jézus visszajön, akkor ő befejezi azt, amit mi már nem tudtunk befejezni. Elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges, tiszta testéhez. Az átváltozás előbbi csodáival azonban még nincs vége annak, aminek az átélése közben a maga teljességében ismerhetjük meg, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Az a tény, hogy Jézussal helyet cserélve mi az Isten fiaivá lettünk, egy csodálatos jutalmat helyez kilátásba az Isten. Mert a hitáltali megigazulás ugye az arról szól, hogy hitáltal Jézussal helyet cserélünk. Ő az én helyembe és a te helyedbe áll, meghal helyettünk a Golgotán, azokért a bűnökért, amiket mi követtünk el, mi pedig az ő helyébe állhatunk, nekünk tulajdonítja az ő bűntelen életét, és élvezhetjük azokat a jogokat, ami viszont őt illetné. Ő az Isten fia volt, de mivel mi álltunk a helyébe, most már mi vagyunk az Isten fiai. Benne, általa. Ezért nevez bennünket a Biblia az Isten gyermekeinek. Ezért mondhatjuk azt a mindenható Istenre, hogy ő a mi atyánk. Jézusban nyertük el ezt a kiváltságot és jogot. És ez az ígéret azt jelenti, hogy a megváltottak nem egyszerűen csak, mint Isten teremtményei térhetnek az üdvösségbe, az örök életbe, az új földre, hanem mint Isten fiai. Ez a minősítés azt jelenti, ahogy Pál apostol fogalmaz, hogy örökösei az Istennek, és örökös társai Krisztusnak. Én még nem találkoztam olyan emberrel, aki meg tudta volna mondani nekem, és így én sem tudom elmondani nektek. De nagyon gondolkoztat, hogy vajon mit jelent Jézus örökös társának lenni? Mit jelent az Istennek örökösévé lenni? Valami sejtésem van, és biztos, hogy nektek is. De a maga teljességében nem tudom. De izgalommal várom azt a pillanatot, amikor Jézus majd elmondja, hogy mi minden meglepetés tartogat a mi számunkra, ez a csodálatos jutalom, hogy ő fölemel bennünket oda az Isten királyi székének a jobbjára, és az Isten örökösévé tesz bennünket. Szinte majdnem félek ezzel a gondolattal foglalkozni, de egy csodálatos titkot érzek mögötte. Egy olyan csodálatos ajándékot, mint amikor egy gyerek a szülőitől tudja, hogy valami rendkívüli ajándékot készítettek el, de nem tudja még, hogy mi az. Na valahogy így várhatjuk Istentől ezt az ajándékot. Már az Ószövetségi időben is találkozunk azzal, hogy vannak bizonyos Isten fiak, akik már az első emberi család megteremtésekor ott voltak az Édenben, szemlélték, ahogy Isten teremtő kezéből kikerült az ember, és minden, ami körülötte történt. Azt mondja Jób könyvében a Szentírás, hogy az Isten fiai akkor együtt voltak,
és szemlélték, és gyönyörködtek abban, amit Isten alkotó keze végezett. Ezek az Isten fiak különleges alkalmakkor együtt lehetnek az Istennel az ő trónja körül, megkülönböztetve a többi teremtményektől. A Szentírás úgy beszél ezekről az Isten fiakról, hogy ők az első teremtmények a különböző világokban. Ahogy Ádám is az Isten teremtő kezéből kikerült, ezért őt a Biblia az Isten fiának nevezi. Azonban azokról az Isten fiakról, akik Jézusban az újjászületés által válnak Isten fiakká, ezek még náluk is megkülönböztetettebb előjogokat élveznek. A Szentírás úgy beszél erről, hogy mi Krisztusban szorosabb egységbe jutunk az Istennel, mintha soha nem buktunk volna el. Amikor János 3.16-ban azt mondja a Szentírás, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, akkor itt meg kell állni, testvéreim, és hozzátenni azt, nem csak a Golgota keresztjére adta. Nem csak azért adta Jézust az emberi családnak, hogy meghaljon helyettünk, hanem teljesen az embernek adta. És Jézus, amikor egyesült az emberi családdal, megőrizve az ő isteni természetét, akkor az embert felemelte az Isten trónjához. És így kerülünk mi egészen közel az Istenhez, az Isten családjába. A Jóisten ezt annyira komolyan gondolja, az emberi családdal való egyesülését, hogy amikor a megváltás befejeződik, akkor Isten elhagyja a mennyet, és áthelyezi az uralkodásának a székhelyét ide az újjáteremtett földre. És itt az új Jeruzsálem lesz az egész világegyetem központja. És úgy beszél erről a Szentírás, hogy az Isten sátora, az Isten otthona ettől kezdve az emberrel lesz. Mert a családjába fogadta az Isten a megváltott embereket. Szeretném még tovább fokozni azt, hogy Jézus milyen jutalmat készít. Ugyanis ő szinte kifogyhatatlanul adja az ajándékait, a jutalmát, akkor, amikor visszajön. A legcsodálatosabb jutalom az lesz, amit János evangéliumában, a felolvasott igében ígért meg nekünk Jézus. Amikor visszajövök, akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Testvéreim, képzeljetek magatok elé két fiatalt, egy fiút és egy lányt, akik nagyon szeretik egymást, nagyon várják az esküvőjüknek a napját, de abba a helyzetbe vannak, hogy nagyon messze vannak egymástól. És a távolság miatt gondolhatnak egymásra, írhatnak is egymásnak, telefonon beszélhetnek is egymással. Csak éppen személyesen nem találkozhatnak, mert túl nagy a távolság. Testvéreim, mi is így vagyunk Jézussal. Gondolhatunk rá. Írhatunk is néki. Olvashatjuk is a levelét. Telefonon is beszélhetek vele. Mert az imádság egy ilyen telefonos kapcsolat. Ő is elmondhatja nekem, amit akar, és én is beszélhetek hozzá. Bármikor felhívhatom őt, de nem találkozhatok vele személyesen. Együtt lenni azzal, és soha többé el nem szakadni attól, akit mindenkinél jobban szeretek. Úgy gondolom, hogy ez minden dolognál fontosabb és értékesebb. A szeretet lénnyel való találkozás mellett minden egyéb eltörpül. Különösen akkor, ha ez a találkozás már nem csak egy alkalmi látogatást jelent, hanem egy olyan találkozást, amikor többé nem kell elválni tőle. Jézus ennek a személyes találkozásnak az örömét és a boldogságát ígéri meg a felolvasott alapigében. Visszajövök, és akkor magamhoz veszlek titeket, hogy ott legyetek, ahol én vagyok. Többé ne szakadjunk el egymástól. Pál apostol azt mondja, hogy mi ilyen eljegyzett menyasszonyai vagyunk Jézusnak. Azt mondja a korintusiakhoz írott levélben, hogy eljegyeztelek titeket, mint szeplőtlen szüzet egy férfiúnak, és Krisztusról beszél. Mi tehát a mennyasszonyai vagyunk, a szerelmesei vagyunk, csak éppen nagy távolság választ el tőle bennünket. De amikor újra maga mellett tudhat Jézus bennünket, akkor mindent megtesz azért, hogy örömet szerezzen nekünk. A Jelenések könyvének 7. fejezetében olvashatjuk azt a gondolatot, a Jelenések könyve 7. fejezetének 17. versében ezt mondja a Szentírás: mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. Mintha az elevenedne fel ebben a Jézusi ígéretben, ahogy a szerelmesek egymás közelségét élvezve sétálnak együtt. És Jézus azt mondja, ő is elvezet bennünket. Elmehetünk vele. Elvisz az élő forrásokra. Legeltet bennünket. Követhetjük őt, más helyen azt mondja a Szentírás, követhetjük őt, valahová megy. Mindig vele lehetünk. Sokszor végig gondoltam már, testvéreim, Jézusnak ezeket az ígéreteit, és ha visszagondolok arra, hogy az első advent alkalmával az emberek mi mindent megtettek azért, hogy Jézus közelében legyenek, és élvezzék a vele való közösséget. A Szentírás beszámol olyan esetről is, hogy Jézus elbocsátotta a tömeget egy egész napos fárasztó munka után. Felül egy hajóra, hogy átkeljen a túlsó partra, de mire átér a túlsó partra, már egy másik tömeg ott várja. Az emberek mindent megtettek azért. Fáradtságot nem kímélve törekedtek azért, hogy ott legyenek Jézus közelében. És Jézus nekünk azt ígéri, hogy az egész örökkévalóságon keresztül mi együtt lehetünk vele. Követhetjük őt, valahová megy. Nem kell elszakadnunk. Ő se akar elbocsátani bennünket. Vele lehetünk, együtt élhetünk. És akkor nem az egyszerű ácsmester fia lesz, hanem a világ mindenség teremtő Istene és Ura. Aki már eleve úgy jön visszaértünk, hogy királyok királya és uraknak ura. Akinek az Isten mindent a lábai elé vet. És mi ővele lehetünk együtt. Azzal a szeretett lénnyel, aki annyira szeretett bennünket, hogy az életét adta érettünk. Nem tudom, testvérem, te végig gondoltad-e már, hogy milyen lesz az a pillanat, amikor találkozol Jézussal? Amikor személyesen te fogsz ott állni Jézus előtt. Azelőtt a lény előtt, aki meghalt helyetted, mert annyira szeretett. Mit mondasz neki? Hogy fogadod őt? Milyen lesz ez a találkozás? Jézus előre gondolkodik azon, hogy amikor ez a találkozás bekövetkezik, akkor mi mindent készítsen el neked. Mert ő rengeteg dologgal szeretne megajándékozni. Örömet szerezni néked. Boldoggá tenni a te pillanatodat és a te egész örökké való életedet. Testvérem, a Jóisten ezzel az üzenettel azt is szeretné a te lelkedre helyezni, hogy te is gondolkozz ezen. Készülj erre a találkozásra. És különösen úgy készülj, hogy akkor boldogan állhass elé. Segítsen az Úr, hogy ez a pillanat minél hamarabb bekövetkezzen. Találkozzunk azzal, aki legjobban szeretett bennünket, Jézussal. Amen. Amen.